25. Belháború. Gergely az udvar mindennapos nyüzsgése után nehezen szokta meg a vidéki várúr életét. Noha maga is örült annak, hogy végre otthon lehet szeretteivel, bántotta az a tudat, hogy a király őszintesége miatt mintegy elkergette maga mellől. Kárpótolta azonban családjának szeretete. Jelenlétének igazából felesége, Zsuzsanna örült legjobban, meg persze a kis Ferenc, aki ettől kezdve szinte el sem akart válni apjától. Gergely nap mint nap végig lovagolta a birtokot Bogárdi János kíséretében. Ezeken a lovaglásokon egyre többször vett részt a kisfiú is, előbb apja előtt a nyerekben, de később, rövid utakon egy kis termetű csikón. A lovaglás mellett apja rendszeresen tanítgatta kisfiát a fegyverforgatásra, persze fakarddal. Ahogy idősödött, a gyerek magában is játszott hadijátékokat, majd a birtokon lévő hasonkorú gyerekekből csapatot szervezve szabályos háborút játszottak, hasonlót, mint amilyen akkor már az országban is folyt. Mialatt ugyanis Zsigmond király a cseh királyság megszerzésével foglalkozott, és hadseregének vezérei, Garai Miklós és Perényi Péter Morvaországban, illetve Csehországban hadakoztak, az elégedetlen főurak és főpapok, megelégelvén, hogy a király ígéreteit megszegve a különböző tisztségek jelentős részét idegeneknek adta, elkezdték egy Zsigmond ellenes összeesküvés megszervezését. A szervezkedés élére, amely az egész országra kiterjedt, ismét Kanizsai János esztergomi érsek állt. Az összeesküvésben csaknem valamennyi báró, főnemes és gyakorlatilag az egész főpapság részt vett, sokan azok közül is, akiket a király a közelmúltban nevezett ki. Kivétel talán csak a Garai család képezett, a Perényiek, meg persze az idegenből hozott tisztségviselők, mint Stibor. Az összeesküvők 1402 végén Váradon gyűltek össze, ahol felesküdtek László nápolyi királyra, a meggyilkolt II. Károly magyar király fiára. A felkelés vezetője Kanizsai János, az egyházfők, a kalocsai érsek, az egri, a váradi, az erdélyi püspök, valamint a bárók egy része, köztük Bebegdetre, immár újra, mint az ország nádora, részvételével februárban szövetséget kötöttek Jodokőr gróffal Esztergomban. Ugyanakkor Hervoja Bosnyák Vajda és Bebek Imre serege legyőzte a Zsigmond király szlavóniai bán vezette magyar seregét Horvátországban, Bihácsnál. Ezek támogatására Kanizsai és a régi új nádor Bebegdetre csapataikkal délre indultak. A felkelők ezután Pozsega várában gyűltek össze, hogy megállapodjanak László király fogadásáról. Az összeesküvés hírét Zsigmond egyik híve májusban megvitte a királynak, aki Csehországban tartózkodott. A király azonnal visszaküldte Garai Miklóst és Garai Jánost, annak öccsét, valamint Stibort. Ezek gyors ütemben visszafoglalták a felkelőktől váraik nagy részét, így a győri püspöktől Győrt szabaddá tették az utat Székesfehérvár felé, és júniusban már Budán voltak. Alig egy hónap alatt sikerült az ország szívét megtisztítaniuk a felkelőktől. Az északi részek eddig is a király kezében voltak. Az ország egyes részein, délen és Erdélyben azonban közben helyi felkelések törtek ki. Július közepén László nápolyi király partra szállt Zárában, ahol az esztergomi érsek Kanizsai János meg is koronázta, persze nem a szent koronával. Azt ugyanis Visegrádon őrizték, és amikor Zsigmond király augusztusban Budára érkezett, elment a koronáért, és azt felmutatva fejére tette, jelezve, hogy ő az ország törvényes királya. Szeptemberben úgy az erdélyi, mint a déli lázadók összegyűltek, de ütőképes sereggel csak délen rendelkeztek. Mire a délen összegyűlt sereg elindult volna a törvényes király csapatai, Szilárd hátországgal a hátuk mögött útjukat állták. Gergely, akit a birtok körüli munkák és fiának nevelése teljesen lefoglalt, nyár elején szerzett csak tudomást az országos felkelésről. Azonnal mozgósította Telek katonaságát, sőt a lehetőségekhez képest kissé meg is toldotta azt, és elindult velük, hogy csatlakozzék az akkor Győrt ostomló Garay János seregéhez. A koronázó város Székesfehérvár elfoglalása után Budára indultak, ahol találkozott Garay Miklóssal is. Budára érkezvén Zsigmond király magához rendelte az addigra odagyűlt híveit, és egyenként köszönetet mondott nekik hűségükért és kitartásukért. Amikor az urak távoztak, a király intett Gergelynek, hogy maradjon. Látom, megint megjelentél, pedig nem is hívtalak, mondta Zsigmond, megveregetve lovagja vállát. Felséged azt mondta, majd hivat, ha szüksége lesz a hűségemre, válaszolt Gergely. Nem hivatott ugyan, nyilván nem is tudta valamennyiünket külön-külön hivatni, de én tudtam, hogy most szüksége van rám, és jöttem. Hát bizony szükségem volt rád, mint minden hívemre, de hirtelenében valóban nem volt módom hivatni mindenkit, akire számíthattam. Egyébként igazad volt, amikor felhívtad a figyelmemet a felkelés veszélyére. Én nem hittem benne. Tudtam, hogy sokan lázonganak, és még többen elégedetlenek, de nem gondoltam, hogy ez a sok, csak a saját jólétével törődő nagyúr ilyen egységesen fog rám támadni. Könnyelmű voltam. Mégis győztünk, illetve biztosan győzni fogunk, és ez felséged érdeme, mondta Gergely elismerőleg. Igen, most már biztos, hogy rövidesen leverjük a lázadókat, bólintott a király. Sokba került, el kellett adnom a brandenburgi birtokaimat, hogy pénzt szerezzek, azon pedig zsoldosokat fogadjak. De most már elmerem mondani, én már a háború kitörésekor biztos voltam benne, hogy győzünk. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy milyen kiváló hadvezérek vezették ezeket a zsoldosokat, mint például Garay Miklós. Szólt közbe Gergely, aki nagyon szerette volna hangsúlyozni barátjának érdemeit. Úgy van, helyeselt Zsigmond. A Garayak, Perényi, Maróti János és a többiek valóban nagyszerűen taktikáztak. Pedig az ellenség létszáma nagyobb volt, mégis győzni tudtak. És tudod miért? Mert sokkal gyorsabbak voltak, nem húzták, halogatták a cselekvést. De a belháború kirobbanásának okát mégiscsak én szolgáltattam, mert könnyelmű voltam. Nem volt könnyelmű, felséged. Védte meg Gergely a királyt saját magától. Csak nem ismerte a nemesek, elsősorban a főnemesek igazi hangulatát. Én ismertem, velem őszinték voltak, engem a bárók lenéztek, nem tartottak tőlem, a nemesek pedig maguk közül valónak tekintettek. Azt azonban el kell ismerned, hogy a polgárság, a városok minket támogattak, vetette ellen Zsigmond király. De sajnos nem vettem figyelembe, amit mondtál, pedig én adtam neked egyik feladatul, hogy ismerd meg és jelentsd nekem, milyen a nemesség hangulata. Azért figyelmeztettem felségedet, mert ismertem az ország nemeseinek hangulatát, bólintott Gergely. Meg persze azért, mert nem tartottam be az ígéreteimet, mondta gúnyosan a király. Pedig most is fogok olyanokat ígérni és mondani, amit eszemben sincs betartani. Ugye nem várja felséget, hogy helyeslem? Kérdezte Gergely merészen az uralkodó szemébe nézve. Nem várom, nevetett Zsigmond. Elég, ha végrehajtod, amit parancsolok. Most itt van rád szükségem. Közkegyelmet hirdetek, de azután meg kell büntetnem a lázadókat. Ehhez szükséges valaki, aki ellenőrzi, hogy a büntetés méltányos legyen, de ne túl szigorú. Olyan ember, aki megbízható, emberséges, hűséges és nem megvesztegethető. Ez az ember te leszel. Előbb azonban be kell még fejezni ezt a háborút. Az országot kettészakító háború tényleg hamar véget ért. Mivel László és a délvidéki lázadók nem tudtak behatolni az ország szívébe, októberben a keleti lázadó csoportok fegyverszünetet kötöttek. A király közkegyelmet hirdetett. Akik 8 napon belül megadják magukat, megtarthatják birtokaikat. Akik csak később, azok kegyelmet kapnak ugyan, de tisztségüket, vagyonukat elveszítik. Novemberre László király is elhagyta Dalmáciát a kalocsai érsekkel együtt. 1404-re Perényiék az erdélyi lázadást is leverték. Az országban helyreállt a béke. Ezután következett a bűnösök megbüntetése. Halára senkit sem ítéltek. Akik októberben 8 napon belül megadták magukat, megtarthatták vagyonukat is. A többiek vagy a vagyonukkal fizettek, vagy pénzzel válthatták meg magukat, és nem kaphattak tisztségeket. Voltak, akik számüzetésbe menekültek, mint a kalocsai érsek vagy az egri püspök. A lázadásban vétkes egyházi vezetőket különösen szigorúan büntették. Lefoglalták az esztergomi érsekség és a győri püspökség javait. Minden egyházi jövedelem felét elvették, és megerősítették a nemesség azon jogát, hogy ne fizessék a tizedet. Zsigmond azt is megtorolta, hogy a pápa 9. Bonifác a pártütőket támogatta. A pápai körleveleket, rendeleteket csak a király engedelmével olvashatták fel, leállították a pápai kamarának járó adókat, az üresen maradt püspöki székeket pedig nem töltötték be. A büntetések mellett a jutalmazás sem maradt el. Zsigmond király megjutalmazta, akik hűségesek voltak hozzá, és kiváltságokat adott az őt támogató városoknak. Emellett sok új város jött létre, főleg a mezővárosok. 1405 után Zsigmond királysága szilárd és erős lett. A király, miután az elérte nagykorúságát, feleségül vette Cílei Borbálát. Új idők következtek.